Istenünk igéjét, ahogy írva található az Efézusi Levél 6. részében, az Efézusi Levél 6. részének 18-tól a 24-ig terjedő verseiben, eképpen. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja a szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Kedves testvéreim, elérkeztünk az igehirdetés sorozatunk utolsó, záró verseihez, záró részéhez. Ez a levél, amit ebben a fél évben olvastunk, egy körlevél, és ebben a körben 2000 év leforgása alatt elérkezett hozzánk is. És mi is ugyanúgy olvastuk hétről hétre a levelet, ahogy az első eredeti címzettek, a kis-ázsiai gyülekezetek olvasták. Szintén az istentiszteletek alkalmával, ezért vannak a levélbe beépítve olyan liturgiai elemek, amik az istentiszteleten is előjönnek. Ez a levél a korának megfelelő stílusban és módon íródott, az akkori retorika szabályai szerint, és az akkori levélírás tudománya, az antik episztológráfia szerint a levél befejezése, a levélnek kell lenni egy befejező részének, záró részének, és ez a befejező rész, záró rész, ez arra jó, hogy elköszönjen a levél írója a címzettektől, hogy összefoglalja a levél eddig elhangzott témáit, és hogy megfelelő érzelmeket váltson ki az olvasóiból. Az eredeti páli leveleknél, amiket Pál maga saját kézzel írt, vagy éppen valakinek tolba mondott, és saját kézzel aláírt, ott ezekben a levelekben a záró rész egy hosszabb rész, ami üdvözléseket tartalmaz, áldást kívánást, békekívánást, Pál látogatásairól tesz említést, bejelenti a látogatást, tervezi, és személyesen aláírja a levelet. Ebben a levélben azonban egy minimális befejezést találunk, miben éppen csak Tükikosz ajánlása és békekívánás, áldás található. Hogyha valóban Pál írta volna saját kezűleg ezt a levelet, vagy tolba mondta volna, akkor bizonyára azt a gyülekezetet, amit ő alapított, és 2 éven keresztül ott is élt közöttük, sokkal személyesebben búcsúzott volna el tőlük, és személyesen üdvözölt volna, mint más levelében is gyülekezeti tagokat. És természetesen azt, hogy ezt a levelet a páli iskolának egy tagja írta, a Pál tanításának a követője, ez nem kisebbíti a levél értékét, mert a levél teljes mondani valója az a krisztusi tanításnak a folyamatában áll, vonalában áll. És éppen a levélnek ez az általános hangvétele, hogy a záró részben is nem nevez gyülekezeti tagokat név szerint, hanem általánosan mindenkinek Isten békéjét és áldását kívánja. Ezért még jobban átérezhetjük talán azt is, hogy minket szólít meg ez a levél. A levélnek az első része így hangzott. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, a élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Ez volt az eredeti változat. Ugye a gyülekezet neve az, hogy az efézusi gyülekezetnek szánták a levelet, ez ki volt hagyva, és ahogyan elérkezett a levél az összes címzetjéhez, mindig a felolvasott helyen a gyülekezet nevét helyettesítették be. És ugyanígy akkor mi is kezdhettük a levél olvasását úgy, hogy a teljes levél minket szólít meg. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, a Zürichben és a környékén élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. És hogyha a levél így kezdődött, így akkor ugyanúgy a befejezése, a záró része is a mi személyes életünkre való áldás kívánás. Mi életünkre kíván áldást, békességet, hitet és szeretetet. És ahogy elhangzott az, hogy a levél záró része az összefoglalja is, össze is foglalja az egész teljes, a levél egész tartalmát, kulcsszavakban össze lehet foglalni az egész levelet. És a három kulcsszó, amiben össze lehet foglalni, az ülni, menni és állni. Ebben a három kulcsszóban benne foglaltatik az egész levél, benne foglaltatik a keresztény identitásunk, ennek a megélése és a kereszténységünkben való megmaradás, megállás a gonosz támadása közepette is. Az első ige a levél elejét, az első három részt fejezi ki tömören. Ez az ülni ige. És ülni, mint ahogyan a testvérek most is teszik, általában széken szoktunk. És az, hogy milyen széken ülünk, az a magyar nyelvünkben is sokat elárul a mi státuszunkról és a pozíciónkról. Használjuk a szólást, hogy valaki beleült a bársony székbe, vagy éppen bársony székbe ültették bele. És az azt fejezi ki, hogy valamilyen vezető pozícióba, egy nagyon-nagyon előkelő helyre került. Vagy hogyha az igazgatói székről beszélünk, akkor nem éppen kimondottan egy tárgyat értünk, nem a székre gondolunk, hanem az igazgatói státuszt. Ugyanígy, hogyha valaki a bírói székre gondol, a tárgyalótermekben a főbíró széke, pulpitusa legelő helyezkedik el a legmagasabb helyen, és ez kifejezi a vezető, a fő státuszát. Biztosan jártunk különböző elnöki irodánkban is, és ezek az irodák legtöbbször úgy vannak berendezve, hogy szavak nélkül már a bútorok elrendezése is beszél arról. Leggyakrabban az igazgató egy nagy asztal mögött, hatalmas, párnázott székben ül, és a látogatója, az alkalmazott, vagy éppen a kérelmező az előtte egy egyszerűbb, kisebb, alacsonyabb székre kell ülnie, és ez kifejezi a kettejük közötti viszonyt. Tehát azt, hogy hol ülünk és hova ültetnek minket, az sok mindent elárul a társadalmi vagy másbeli státuszunkról. Az efézusi levélben azt olvassuk, miután Isten feltámasztotta őt, Krisztust, a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Jézus Krisztus olyan Úr, aki az Atya Isten jobbján ül. Minden méltóságnál és minden hatalmasságnál magasabban. Ez a legmagasabb bársonyszék, ami létezik, ahova Krisztus beülhetett. Ettől feljebb már nem lehet kerülni. És ehhez a pozícióhoz Krisztus útja a szolgasorson keresztül vezetett, a legkisebbé, alázottá lételen, és végül pedig a halálon keresztül. És lehet, hogy az övének is éppen ilyen hasonló dolgokon kell átmennie, keresztül mennie, amíg felismerik, hogy nem elsősorban a világi hatalmak szolgálatába kell állni és igazodni a világ elvárásaihoz, a testünk és kívánságainak és érzékeinek a követését kell első rendű helyre tenni, hanem az óemberünknek, a bűnös emberünknek a halálán keresztül újjászülethetünk, és a minden hatalmasságnál nagyobb Úrnak a szolgálatába állhatunk be. És ez Isten kegyelmének a gazdagsága és irgalmának a gazdagságán keresztül lehetséges. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, és vele együtt feltámasztatott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Hatalmas dolog, amit itt az ige mond. A mi Urunk Jézus Krisztusért mi is helyet kapunk a mennyeiek világának a báson székében. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor az első Zsoltárban a csúfolódok széke az egyszerűen semmit mondó alternatíva ehhez képest. Lehetséges az, hogy a világban ideig, óráig úgy néz ki, hogy a legmagasabb pozíciót éppen csúfolódással, intrikával érhetjük el, de a Zsoltár író szerint nem ez tesz minket boldog emberekké, hanem az jellemzi a boldog embert, hogy olyan identitástudattal élhet, hogy neki van a legnagyobb királya és pártfogója, akinek a széke minden csúfolódó székénél magasabban áll. És nem kell azt hinnünk nekünk, zürichi keresztjéneknek, hogy mi egy olyan kis csoport vagyunk, akiknek el kell bújnia, hanem igenis ezzel a keresztjéni személyiségképpel élhetünk és mozoghatunk Zürichben, a környékén és az egész világon is. És ha már a mozgásnál vagyunk, akkor itt kapcsolódik hozzá a második ige, ami összefoglalja a levelet, és ez pedig a menni ige. A személyiségünknek az is a tükre, hogy milyen helyekre megyünk, hol járunk, melyik az az út, amit választunk. Az értékrendünket, értékeinket, élethez való hozzáállásunkat fejezi ki az, hogy hova járunk, hogy éppen egy szombathajnali szórakozó helyet választunk-e, vagy a vasárnap délelőtti istentiszteletet. Személyiségünkről árulkodik az is, hogy hagyjuk-e magunkat csodortatni a világi áramlatokkal, vagy a hitünk alapján vállaljuk esetleg azt is, hogy esetleg a kordivattal és az árral szembe megyünk. A mi menésünk, menetelünk kifejezi azt, hogy a keresztény státuszunkat megéljük-e a gyakorlatban. Az igazgatói pozícióval is együtt jár az, hogy az ember bizonyos helyekre meghívják, ahova illő elmenni, illő azokkal az emberekkel találkozni, és vannak olyan helyek, ahova a pozíciójából kifolyólag bizony nem ajánlatos elmennie. Az Efézusi levél 4. és 5. részében arról volt szó, hogy hogyan éljük meg a keresztény identitásunkat, amelyet Krisztusban kaptunk. És erre gyakorlati útmutatásokat olvastunk, hogyan éljük meg kereszténységünket a családban, a munkahelyünkön és a társadalomban. Az ellenpéldát az első Zsoltár azzal szemlélteti, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Emberi tanács szerint járunk el döntéseinkben, vagy az Isten törvénye szerint. Lehet, hogy már hallottuk azt a kifejezést, hogy halacha. Ez egy zsidó szó. Héberül ez egy szógyököt is jelent, és ez azt jelenti, hogy menni, járni. De így nevezik a zsidók a mai napig a törvénygyűjteményünket is. A bibliai parancsolatok alkalmazása ez a gyakorlati életre, hogy hogyan kell azt, ami a Tórában, a Bibliában meg van írva, a gyakorlati életben, ott az apró helyzetekben is megélni. Hogyan kell Isten törvénye szerint járni? Hogyan lehet Isten tornáciban járni, ahogy a 135. Zsoltárban is énekeltük? Az utak azok választás elé állítanak minket. Egyszerre két úton, kétféle irányba nem lehet menni. Vagy a bűnösök útján maradunk, ami a semmibe vész, vagy pedig az igazak útjára átmegyünk, és megéljük kereszténységünket a gyakorlatban is, és ezzel példát is mutatunk a környezetünkben. Azzal, hogy hogyan járunk, hogyan megyünk a világban. A harmadik ige, ami a záró részben nagy-nagy szerepet tölt be, az pedig az álmi ige. És ez az álmi ige, ez magába foglalja az előző két részt is, magába foglalja az ülést és a menést. Hogyha nem is tagadjuk, hogy a világban létezik gonosz és hatnak a gonosz erői, de mi a győztes keresztény öntudatunkkal ezek között az erők között megállhatunk, ha az Úrban és az ő hatalmas erejében megerősödünk. És arra Isten fegyverzete szolgál, hogy a világban megállhassunk, hogy ellenállhassunk a gonosz csapásainak és a kísértéseinek, hogy állhassunk és ne essünk el, hogyha éppen ütéseket kapunk, csapásokat kapunk az élettől, hogy megállhassunk egyenes derékkal, gerincesen, és ne fussunk el a problémák elől, a kihívások elől. Még egy gimnáziumi osztálytársnőm testvére mesélte, aki boxolt, hogy mi a legfontosabb ebben a sportban, hogy nem az a legfontosabb, hogy mi mekkora ütéseket mérünk a másikra, hanem felkészülni az ellenfélre, és az, hogy növeljük az álló képességünket, mert arra megy ki az egész, hogy mi állva maradjunk, és a másik legyen az, aki leesik, és akit két várra lehet fektetni. És ezt az állóképesség növelését a sportolók azzal érik el, hogy a testüket edzik, kondíciójukat karbantartják, a pszichikumukat erősítik, hogy éberek lehessenek, hogy az ellenfél minden rezdülését lássák és rögtön tudjanak másodperc töredékével reagálni erre. És ebben a gyakorlásban nem lehet egy napot sem kihagyni. Ez az egész életvitelüknek kell tükrözni, hogy ők ilyen sportot űznek. Álhatatosaknak kell lenniük a siker érdekében. Mert az egész játszma erre megy ki, erről szól. Azt is, hogy arról is, hogy az ellenfélnek az olyan ütéseit, amit nem lehet kivédeni, mert egyszerűen vannak olyan, hogy kivéthetetlen ütések, de hogyha érezzük is a fájdalmat, akkor se essünk térdre, hanem szilárdan és erősen álljunk meg. És a keresztényeknek is az egyik identitásképe az lehet, hogy ők Isten katonái, Isten hadseregébe álltak be, és végig megállni az élet vattusájában, Istennel győztesen pedig úgy lehet, hogyha mi is a mi lelki állóképességünket edzük és folyamatosan karban tartjuk. A keresztény állóképesség növelése pedig az állandó, állhatatos imádságban rejlik. Mert az ima a lélek vitaminja. Ez tesz minket ellenállóvá lelki kórokozók ellen. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Hogyha Isten fegyverzetében állunk, és ilyen állóképességgel, ilyen álhatatosan megállunk az Isten útján is, nem állunk a vétkesek útjára, így lehetünk bizonyságtévő hitünket megélő keresztényekké, és így lehetünk boldog emberekké, az első Zsoltár szerint, akiknek az útját az Úr ismeri, szemmel követi, vezeti és támogatja őket. Ehhez adjon a mi Úrunk nekünk is erőt, bölcsességet és állóképességet. Amen.